Az ásatások során sikerült egyébként már a teljes palánk szerkezetet megtalálni, vagy feltárni? Tehát mondjuk a vár teljes területén? Vagy teszem azt például, ezek a palánkfalak nem is húzódtak végig az egész vár körül?
A palánkfalak teljes mértékben körbevették a várat. Az, hogy jelenleg mi látszik belőle, illetve mi hozzáférhető, ez inkább már egy 21. századi probléma. Az bizton kijelenthető, hogy nem csak Magyarországon, hanem talán Közép-Európában sincs túlzottan sok olyan palánkerődítés, ami ilyen mértékben éppen megmaradt. Hiába nem látszik, tehát a föld feletti részek most nem látszanak, de egy tulajdonképpen különleges óriási szerencse révén a palánkerődítésnek az alapjai mai napig kutathatók, megvannak a föld alatt. Tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ezek a rendelkezésünkre állnak, nem takarják 20. századi beépítések, nem pusztították el későbbi közműépítések, hanem gyakorlatilag a szigeterőd, a palánkerődítés és teljes területe hozzáférhető a mai napig. Az egy másik kérdés nyilván, hogy nem minden területen tudunk kutatást, régészeti feltárást végezni. Ez egyrészt azért sem lehetséges, mert azért ez óriási kiterjedésű régészeti lelőhely, magának a palánknak a vonala is egy kifejezetten nagy kiterjedésű épített emlék, aminek az alapjai, az emlékei a föld alatt megtalálhatók, ám bizonyos részek azért természetesen jelenleg nem hozzáférhetők. Úgyhogy pont emiatt dolgoztunk ki egy olyan módszert, ami egyrészt a régészeti feltárások, másrészt a roncsolásmentes, tehát nem nyílt árkos módszereknek a kombinációja. Egyrészt geofizikai vizsgálatokkal, műszeres vizsgálatokkal tudjuk kiegészíteni a régészeti adatokat, másrészt ez pont így Gyulán a Gyulai vár palánkvár feltárásánál sikerült úgymond tökéletesíteni a sekély mélységű talajfúrásoknak a módszerét. Tulajdonképpen 2-4 cm átmérőjű fúróval mélyítünk olyan lukakat a palánk testbe, illetve a várárok területére, ahol akár ott a helyszínen már a rétegtani viszonyokat is, mert az előkerülő földmintákból meg lehet állapítani, hogy most a palánk területén belül vagyunk, vagy a palánk területén kívül, vagy épp a palánk falat ássuk. Úgyhogy ezekkel a fúrásokkal, amik egyébként tényleg így nagyon hatékonyak voltak, tudjuk pontosítani az ismereteinket, azokat a részeket tekintve, ahol nem lehet ásni. Azért a jelenlegi feltárásaink tulajdonképpen tisztázták a legtöbb kérdést a palánk kiterjedésével kapcsolatban, de hogy példaként említsem, a palánknak a délkeleti része, ez a mostani várfürdő felül része kevés hozzáférhető. Ez épp az tavalyi szeptemberi ásatáson derült, hogy a kastély cselédszárnya, az a kastélynak ugye az a földszintes épületszárnya, ami a várfürdő felől helyezkedik el. Ez teljes mértékben rajta fekszik, ráépítették a palánknak egy bizonyos részére. Hogy nyilván az épület közelsége miatt olyan nagyobb kiterjedésű feltárást nem lehet végezni, ám a talajfúrásokkal nagyon szépen ki tudtuk egészíteni az eddig ismereteinket, és amikor elkészül a palánkvárnak a régészeti dokumentációja, akkor az ásatások eredményeit a talajfúrások eredményeivel kiegészítve ugyanolyan jól megrajzolható lesz a palánknak a kiterjedése például ezen a területen is. Biztonsággal tehetünk majd olyan megállapításokat, ami utána később a rekonstrukciónak a segítségére lesz.
Említette, hogy nagyon egyedi a Gyulai vár abban a tekintetben, hogy ez a palánkfal ilyen mértékben éppen megmaradt. Ezért arra lennék kíváncsi, hogy például amikor ezeket a feltárási folyamatokat dolgozzák ki, akkor azért vannak már úgymond ötleteik, hogy hogyan lehetne ezt minél jobban megoldani, vagy igénybe vesznek ilyenkor különböző emberi segítségeket, vagy hogyan lehet ezt megoldani itt Gyulán?
Ilyen palánkfalnak a régészeti feltárása az úgymond nem lenne egy olyan bonyolult feladat, egyszerűen nyitunk egy szelvényt, egy régészeti feltárási szelvényt, és addig ásunk, úgymond, amíg a palánkfalakat meg nem találjuk. Hát úgymond, de ez így első hangzásra nem is tűnik olyan túlzottan bonyolultnak, ám a gyakorlatban ennél azért sokkal összetettebb egy ilyen palánkszakasznak a feltárása. Egyrészt azért, mert ez nem egy statikus állapotú palánkfal, amit keresünk, nem egy idősíkot, nem egyetlen egy időpont tudunk megcélozni, hanem amikor ásunk, amikor a feltárás zajlik, akkor gyakorlatilag időben visszafelé haladva a 18-19. Századtól úgymond lefelé, és időben visszafelé haladva, egészen a palánk megépítéséig, tehát a 16. század elejéig haladunk lefelé a földben, és időben visszafelé. Azért az itt fizikailag megjelenő jelenségeknek a történeti megfejtése az nem annyira egyszerű dolog. Amikor például egy a palánkhoz tartozó szölöpsornak a nyomát meglejük, ez is egy érdekes dolog egyébként, amikor a szölöp helyek előkerülnek, tehát egyszerűen bizonyos részeken beszakad az ásó, lazul a talaj, és akkor nagyon szépen kirajzolódik az elbomlott szölöpnek a nyoma, egyébként egy 30-40 cm átmérő törzsű szölöpöknek a nyomait találjuk meg, akkor még abban a pillanatban, amikor ez előkerül, nem tudjuk megmondani, hogy melyik időszakhoz tartozik, hanem ez a folyamatos megfigyelésekkel lehet úgymond kikövetkeztetni, és pontosítani, hogy egy-egy ilyen szölöp sor szakasz, vagy akár egy konkrét szölöphely is nagyjából mikor keletkezhetett, és melyik időpont az építés, melyik időpont nézőpontjához köthető. Igen, szóval ebben azért nagyon sokszor segítségre van szükség, régészeti segítségre is, tehát olyan konzulensekre, akik akár a leletanyag meghatározásában segítségemre tudnak lenni, akár az előkerült jelenségek tekintetében. Például a leletanyag meghatározásban nagyon sokszor támaszkodtam egyébként békéscsabai származású régész kolléganőnek a segítségére, aki korábban a gyulai vár kerámiai anyagát feldolgozta, és nagyon sokszor kellett vele úgymond konzultálni a leletanyagról, ő ezt a részkérdést jobban ismeri. A feltárt régészeti jelenség, akár a palánk kiterjedése, akár a bástyaformákkal kapcsolatban, pedig a palánkvár korábbi feltáró régészével, Feld Istvánnal voltam kapcsolatban, és az ő segítségét kértem bizonyos részek meghatározásában, úgyhogy ez tényleg egy ilyen jó értelemben vett csapatmunka. Egyrészt régészeti részről, másrészt pedig más szakterületek képviselőinek a bevonására is sor került. Például a geofizikai vizsgálatoknál geológus kutató voltak, egyrészt a műszeres vizsgálatokat, másrészt az említett talajfúrásokat is végezte, de például nagyon érdekes azoknak a régészeti ásatáson előkerült fa emlékeknek a meghatározása, amikről nyilván ott a terepen nem sokat tudunk mondani. Visszatérve a cölöphelyekre, ugye amikor egy ilyen beszakadt cölöphelyet megtalálunk, feltárjuk, megyünk, haladunk lefelé a rétegekkel a talajban, és amikor elérjük a talajvíznek a szintjét, mondjuk ilyen 2,5-3 méteres mélységben, akkor nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy megvan még benne az 500 éves fa maradvány. Sokszor nagyon szép és kiemelhető állapotban megtaláljuk a cölöpöknek a végeit, amik ugye nem korhattak el, a talajvíz konzerválta őket, és egészben kiemelhetők. Éppen most a szeptemberi ásatáson is két olyan nagyjából 1 méter hosszúságú és 30-40 cm átmérőjű tölgyfa cölöpöt tudtunk kiemelni, aminek meghatározásához dendrokronológusnak a segítségét kell kérjük, aki a fa minták alapján az évgyűrűk meghatározásával meg tudja mondani, hogy ezt a fát mikor vághatták ki, és így óriási segítséget nyújt számunkra, hogy ez a fa úgymond mikor kerülhetett a földbe. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen egészen kiterjedt konzultációt igénylő csapatmunka, aminek az eredménye aztán az lesz, hogy pontosítani tudjuk az ismereteket, és valóban reális történeti alapokra támaszkodva lehet majd ezt a rekonstrukciót elkészíteni.